Jézus Krisztus nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Nagy öröm itt lenni ismét köztetek. Tudjátok, hogy valamikor, amikor elindultunk az adventizmus útján, akkor 4 évig ide jártunk a gyülekezetbe a családdal együtt. És mindig egy kicsit olyan, mintha hazajönnék testvérekkel találkozni, és a szeretetükben örülni egymásnak. A mai alkalommal Ézsaiás proféta könyve 49. fejezetéből az első 6 verset választottam ki, és a következő témát adtam ennek a mai igehirdetésnek: a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. A népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Én fel is olvasnám ezt a szentírási szakaszt. Hallgassuk figyelmesen, akinek Bibliája van, nyugodtan nyissa ki a Bibliáját, és velem együtt olvashatja magában. Hallgassatok rám, ti szigetek, és figyeljetek, távolvaló népek. Anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz. Keze árnyékában rejtette el engem, és fényes nyillá tette engemet, és tegzébe zárt be engemet. És mondta nékem: szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök. És én mondtam: hiába fáradoztam és semmire, és haszontalan költöttem el erőmet. De az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istenemnél. És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétő szolgájával alkotott, hogy Jákobot őhozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzágyűjtessék, hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben, és erősségem az én Istenem. Így szól, kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob nemzetségének megépítésére, és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Kedves testvéreim, amikor ezzel a szentírási szakasszal elkezdtem foglalkozni, akkor a Jóisten segítségével világossá lett előttem, és bizonyára nektek is azzá lenne, hogyha ti is így ezzel foglalkoznátok, hogy ennek a szakasznak legalább három rétege van. Tehát legalább három olyan jelentés hordozója van, amelyet érintenünk kell valamilyen szempontból. Mindenek előtt, amikor a próféta azt mondja, hogy engem anyám éhítő hívott el az Úr, stb., ez Ézsaiás prófétára vonatkozik. Hiszen Ézsaiás prófétát az Isten elhívta egy adott történelmi korban a népének a szolgálatára, hogy a bálványimádásból segítse ki a népet, a zsidó népet, illetve hogy a Szentlélek sugalmazására megírja ezt a könyvét. És valóban az ő könyve által az üdvösség a föld végső határáig elterjedt. Tehát ez az első réteg, amit tudnánk mondani. A másik rétege, és különösen ez a középpontja, hogy bizony Mesiásra, Jézus Krisztusra vonatkozó jövendőlés is van benne. És ez a központi kijelentése tulajdonképpen az egész ige szakasznak. Nem minden vers vonatkozik Jézus Krisztusra, de Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentések is vannak. Nem olvastam fel például a 6. verset, de itt van. Kevés az, hogy nékem szolgám légy, azt felolvastam a 7. Így szól az Úr, Izrael megváltója szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép undorához, a zsarnokok vagy az uralkodók szolgájához. Látják a királyok, és majd fölkelnek a fejedelmek, és leborulnak az Úrért, aki hű, Izrael szentjéért, aki téged elválasztott. Hát ki a népek undora, akiről Ézsaiás az 53. fejezetben beszél, akit megvetettek, hát maga Jézus Krisztus, akit keresztre feszítettek a mi bűneinkért. Tehát itt róla van szó mindenek előtt ebben a szakaszban. Végül pedig ez a jövendőlés, kedves testvérem, szól hozzád is. Ahhoz, aki Isten népének a tagja vagy, és veled együtt szól mindazokhoz, a Krisztus hívőkhöz, akiket azért hívott el az Úr, hogy az üdvössége a föld végső határáig elterjedjen. Tehát ennek a szentírási szövegnek három rétege, három dimenziója is van, és még nem beszéltem arról, hogy az elmúlt évszázadok alatt, miközben nyilván volt egy időszak 1260 év, amíg a Biblia el volt rejtve az emberek előtt, de utána, amikor előkerült a reformáció nyomán, hány embernek adott vigasztalást, erőt, bátorítást ez a szentírási szakasz? Kedves testvérem, ha azt mondja az Isten igéje, hogy a népeknek is világosságul adtalak, akkor ez azt jelenti, hogy megalkotta az édesanyja méhében a prófétát, és elküldte hozzánk. Úgy, ahogy Krisztust is elküldte az Atya, ami megváltásunkért. És amikor ránk vonatkozva értjük ezt a szöveget, akkor az Jóisten nem csak azt akarja, hogy egy passzív résztvevői legyünk ennek a megváltási tervnek, amelyet Krisztus beteljesít, hanem azt akarja, hogy aktív közreműködői legyünk, szolgái legyünk ebben a tervben. Az a megtiszteltetés ért, hogy a mindenható Isten már édesanyánk méhében elhívott minket. A nevünket emlegette. Öröktől fogva akart minket az Isten. Nem tudom, itt már föltettem ezt a kérdést, de nagyon jó hasonlatnak tartom, és itt is elmondom, hogy a szüleink legfeljebb egy gyereket akartak. De téged ki akart? Téged egyedül a mindenható Isten. Öröktől fogva akart, mert terve van veled, mert szeret téged, és célba akar juttatni téged. Tehát nem csak úgy véletlenül jöttünk a világra. Vannak, akiknek nehezebb gyerekkoruk van, vagy nehezebb a sorsuk, másoknak egy kicsit könnyebb, mindenkinek megvan a maga keresztje és a maga osztályrésze, de Istennek mindenkivel terve van, és mindenkit szán, tehát ő akarta, hogy megszülessünk. Édesanyánk méhében szőtte a mi testünket, ahogy a Zsoltáros ezt írja. Miért? Mert szeret minket az Isten, és még ebben a fejezetben ezt olvassuk, erre vonatkozóan. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián, és ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Tehát nem csak Ézsaiást, prófétát, nem csak Jeremiást, nem csak Dánielt választotta ki az Isten, és egy adott történelmi korban adott neki feladatot különleges módon, hanem, kedves testvéreim, tégedet is. Mindannyiunkat kiválasztott az Isten. Valamilyen feladatra, mindenek előtt arra, hogy Krisztus világosságát hordozzuk, Krisztus jellemét mutassuk be ennek a világnak. Ezért választott ki minket az Isten. Azért, mert szeret minket, és mert jó terve van velünk, és mert kívánatos véget akar adni nekünk. Tudatában vagyok annak, hogy vannak közöttetek olyanok, akik bizonyára a mindennapokban nehéz, küzdelmes életet vívnak. A munkahelyen, a szomszédokkal, a környezetben nehéz kereszténynek lenni. Nehéz néha a keresztet hordozni, de az Isten kívánatos véget akar adni nekünk, és azt akarja, hogy mindenkor vele maradjunk. Miért választotta ki Jézus a tanítványait? Ide kapcsolódik ez a kérdés. Kettős céllal. Azért, hogy vele legyenek, és hogy hirdessék az evangéliumot. Miért választott ki minket a jó Isten? Hogy mindig vele legyünk. Hogy megtanuljunk vele járni. Ha Krisztusban újjászülettetek, akkor ahogy vettétek a Krisztus, járjatok is ő benne. És hirdessük az evangéliumot. Ezért választott ki minket az Isten. És van itt egy nagyon szép kijelentés, amit az előbb felolvastam, hogy hasonlóvá tette számot az éles karthoz, és keze árnyékában rejtette el engem, és fényes nyillá tette engem, és tegzébe zárt engem. Testvéreim, az Úr azt akarja, hogy vele legyünk, azért zárt minket az ő tegzébe. Mindjárt meg fogjuk vizsgálni, hogy mi ez a tegez, amiben a nyilvesszőket az íjász belerakja. Különleges módon óvott és védett minket, mint az íjász a tegzében a nyilvesszőket. És eközben fényes nyillá tett bennünket, már aki engedi, hogy fényes nyillá tegye őt. Mind a két élő éles kard, mind az íj az Isten igéjének a jelképe a Szentírásban. Akár a Zsidókhoz írott levél 4. fejezetét nézzük, akár a Jelenések könyve 2. fejezetében a 16. verset például felolvasom, láthatjuk, hogy miről van itt szó. A Jelenések könyve 2. fejezetéből. Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Tehát a két élő éles kard, amely a szívekig és a vesékig elhatol, és megítéli a szívnek szándékait és indulatait, az az Isten beszéde. Tehát ez egy jelkép. De az íjjal hol találkozunk, mint jelképpel? Ugyancsak a Jelenések könyvének a 1. pecsét felszakításánál, az első győzedelmes ló kijövetelénél, és láttam, és íme egy fehér ló, és rajta ülőnél íj volt, és adaték néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Mivel azonosítottuk ezt a proféciakor, amikor ezt magyaráztuk? Hát a győzedelmes ősegyház kijövetelével, akikre kiáradt a Szentlélek, és egy egyetlen emberöltő alatt az akkor ismert birodalomban eljutott mindenhová az evangélium üzenete, az üdvösség örömhíre. Győztesként jött ki, mint egy íjász, fehér lovon, győztesként. A testvérem, tehát akkor láthatjuk ezeket a jelképeket, hogy nem véletlenül mondja, hogy a számat hasonlóvá tette a két élő éles karthoz, vagy fényes íját tett engem, és a tegzébe zárt engem. A terve van az Istennek velünk. Méghozzá az evangélium hirdetésében van terve velünk, testvéreink. Krisztus minden korszakban küldi az ő tanítványait, ezzel a két élő éles karddal, vagy azért, hogy hirdessék az evangéliumot az egyházban, leleplezzék a tévtanításokat, és helyreállítsák az evangéliumi rendet a gyülekezetekben. Hát, visszatérve a fényes nyílhoz, még a két élő éles karnál is kifejezőbb jelkép bizonyos értelemben, mert hogy az íjász nagyon messzire el tudja lőni. És nem csak rombolni lehet vele, hanem jelezni is például. Jelzés értéke is van, tehát jeleket lehet adni ezzel kapcsolatban. Pontosan célba lehet vele találni. Nyilvánvalóan az Isten igének a győzedelmes előrehaladását mutatja ez a jelkép. Tehát Ézsaiás könyve, Ézsaiás profétának a szolgálata olyan, mint egy kilőtt íj vesző, amelyik célba talál. Hány nemzetnek, hány embernek, hány nemzedéknek az életébe talál célba ez a könyv, akik olvasták és forgatták. Rengeteg embert érintett meg. Hát vannak benne Krisztusról, Krisztus szenvedésére vonatkozó kijelentések. Vannak benne az új földre vonatkozó kijelentések, Isten népére vonatkozó kijelentések, bátorítások, vigasztalások, ítéletek, sok minden van benne, és ezek mind célba találtak azoknak az életében, akik azt elolvasták és megfontolták. Számtalan jövendőlést találhatunk ebben a könyvben. A mindenható Isten kezében Ézsaiás proféta életműve és írása célba talált, emberek millióit szólított meg. Mennyivel inkább igaz ez Jézus Krisztusra vonatkozóan? Akiről szól ez a jövendőlés, akire vonatkozik. Krisztus úgy vitte végbe a megváltás tervét, hogy közben a gonoszságnak nyoma sem tapad hozzá. Tehát itt a megrepet nádat nem töri el, a pislogó mécses nem oldja ki. Nem oldja el. Ma azt mondanánk, hogy Krisztus nem ment senkihez ajtóstól a házba. Bocsánat a nagyon egyszerű kifejezésért. Gyöngéden, kedvesen, szeretettel, tapintattal, könnyei hullatásával, kérleléssel, határozottan képviselte az Isten országát. Abban az időben, abban a nemzedékben megszentelt életet élve szolgált az emberek között. És bebizonyította azt, hogy senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért, mert ő az életét adta. Értünk. Krisztust az Atya küldte. Krisztus, mint fényes nyilvessző, célba talált sok ember életében. Bocsássatok meg ezért a hasonlatét, de a Szentírás használja ezt a hasonlatot. Mert hogyha Krisztusnak a szeretete nem sebezte volna meg a szívedet, mint egy nyilvessző, akkor te most nem ülnél itt. Így van? Mindannyiunkat megragadott Krisztus szeretete, azért indultunk el az ő nyomába, és azért vállaltuk a keresztútat, mert hogy a megdicsőlés hegye után a keresztút következik. Tehát a megdicsőlés hegyére azért ment fel Krisztus, hogy utána a Golgotára is fel tudjon menni. És a tanítványokat, pontosan azt a három tanítványt erősítette meg az Úr, akik ott imádkoztak vele, kellett volna imádkozzanak a Gecsemáni kertbe, de elaludtak. Hogyan zárta az Úr tegzébe Krisztust a földi élete során? Például óvta és védte gyerekkorában, amikor Egyiptomba menekültek. Vagy amikor Názáretbe volt, 30 éves koráig, az egyszerű emberek, munkás embereknek az életét élte. Nem egyszerűen tegzébe volt zárva, és ott élte az ismeretlenek életét, Krisztus? De megszentelt életet élve? De igen. És amikor eljött az ideje, akkor a mennyei atya kivette a tegzéből ezt a fényes nyilvesszőt, a legfényesebbet, amely valaha ide érkezett erre a földre, a mennyből. És pontosan célba talált, tökéletesen a megváltás műve. Dicsőség, és legyen tisztesség, és hála, és imádás az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek azért, hogy ezt végbe vitte mi értünk. Krisztus 30 évig készült erre a szolgálatra, és utána tökéletes munkát végzett a jó atya kezében. Testvéreim, vajon nekünk megvan-e, megvolt-e ez a rejtett életünk? Nekünk megvan-e a magunk tegeze, vagy inkább az Isten tegze, ahova minket elrejtett, és közben fényes nyilvesszővé kovácsol, vagy formál, hogy alkalmas időben elővegyen, és a munkára fel tudjon bennünket használni? Azt gondolom, hogy igen. Az én életemben is, és bármelyiketek, aki ide kijönne, vagy szolgálattevőként ezt elmondhatná, mindegyikünket a Jóisten óvott, védett, szeretett, gondoskodott rólunk, eszközöket adott, nevelőket adott a jelen fejlődésünkhöz, eszközöket, a Szentírást, embereket. Van, akinek szép családi élet adatott. Én azt elmondhatom, hála jó Istennek, hogy nekünk nagyon szép családi élet adatott. 16 évesen kis szemináriumba kerültem, utána katolikus teológiára, majd a jezsuitákhoz, és mindig formáltak, segítettek, neveltek. Elvégezhettem a szólát, ide jöhettem közétek, újabb nevelés. Jött a válság időszaka, még egy keményebb nevelés az életünkben. Formált az Isten. És akkor itt van a 49. fejezet 4. verse, és mondám, hiába fáradoztam semmire, és haszontalan költöttem el erőmet, de az Úrnában ítéletem és jutalmam az Istenemnél. Hát Krisztus ezt nem mondta, hogy hiába fáradoztam, tehát ez nem vonatkozik őre. Ez Ézsaiás prófétára vonatkozik. Ő biztos, hogy elcsügget, ugye, hogy Illés is elcsügget, nem? Valószínűleg. És hányszor fordult elő, testvéreim, hogy mi is elcsüggettünk? Hogy minthogyha hiába fáradoztam volna, és végeztem volna az Úr munkáját, hát semmi látszatja nincs látszólag, vagy alig látszik valami. De az embernek mindenkor meg kell erősíteni magát Isten ígéreteinél, és Isten ígéreteivel, de az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istenemnél. És ebben a szakaszban az Isten választ ad arra, hogy azért ne csüggedj, mert a népeknek is világosságul adtalak, hogy az üdvöm a föld végéig elterjedjen. Tehát Krisztusra nem vonatkozik ez az ige szakasz. Ő a legnagyobb gonoszság között is, az erkölcsi sötétségben is tudott világítani, és az Atyának a jellemét bemutatni minden körülmények között. Jézus nem vágott vissza, nem fenyegetőzött a kereszten. Az őt gúnyoló főpapok és írástudók nem szólt oda hozzájuk és a csőcselékhez, hanem ennyit mondott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. De vonatkozik Jézusra a vers második fele, mert ő mindenkor hittel, bizalommal támaszkodott a mennyei Atyára. És akkor az 5.-6. verset is olvasom, és most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, hogy Jákobot ő hozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék, hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben, és erősségem az én Istenem. Így szól, kevés az, hogy nékem szolgálj, légy. Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael szabadultjainak visszahozására, sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Hadd kérdezzem meg, testvéreim, hogy a 4-5 biblia vagy 6 biblia versben hányszor fordul elő az, hogy az Isten anyám méhétől kezdve hívott el engemet és tégedet? 3-szor fordul elő. 5 biblia versen belül. Anyám méhétől hívott el az Úr. Anyám szíve alatt már emlékezett nevemről. Így szól az Úr, aki engem anyám méhétől kezdve szolgájának alkotott. Testvéreim, 3-szor is elmondja néhány ige versen belül az Isten igéje. Legalább egyszer elhisszük? Elhisszük ezt? Legalább egyszer? És itt van ugyanebben a fejezetben, a 15. versben. Hát elfeledkezhet-e az anya gyermekéről, hogy ne kenyörüljön méhe magzatán vagy fián? És ha azok elfeledkeznének is, én te rólad el nem feledkezem. Micsoda ígéret ez, testvéreim, meg kell ezekkel erősítsük a szívünket olykor? Azt gondolom, hogy igen. Ebből a szentírási szakaszból megérthetjük, amit az előbb felolvastam, hogy az Istennek sokkal nagyobb szabású tervei vannak, mint amiket mi most el tudnánk gondolni. Nagyobb szabású, nagyobb méretű tervei vannak velünk, testvéreim, akik nagyon sokszor alkalmatlan eszközök vagyunk az Isten kezében, de őt alkalmassá tud tenni, hogyha odaszálljuk magunkat. Nagy szabású tervei vannak az Istennek, hiszen itt ezt olvastuk, hogy hát nem csak arról van szó, hogy Izraelt, az Isten népét oda gyűjtsd és egy néppé tedd, hanem arról is szó van, hogy üdvösség a népeknek is világosságul adtalak, hogy az üdvöm a föld végéig terjedjen. Az ember általában a háza tájékára és a környezetére tervez. De Istennek nagyobb tervei vannak. Hadd kérdezzem meg, hogy nem egy kilőtt nyílveszőhöz hasonlított Konrádi, aki átjött Amerikából Európába, és áthozta az advent üzenetet? És Hünegárt testvé? Hát nem át kellett szeljék az óceánt, és eljöjjenek ide hozzánk, hogy mi meghalljuk az advent üzenetet? Biztos vagyok benne, testvéreim, hogy közöttetek is ülnek olyanok, akikkel az Istennek terve van, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy eljusson a föld végső határáig az üdvösség örömhíre. Krisztus halálakor, amikor Krisztust elfogták és keresztre feszítették, az apostolok se gondolták, hogy Istennek valaha is lesz valamilyen terve az ő életükbe. Mert bezárkóztak és féltek. De amikor egy akaratra jutottak, és a Szentlélek kiárat rájuk, akkor közülük volt, aki evangélista lett, Máté, ugye, például, meg János. És gondoljatok arra, hogy ahogy az előbb is mondtam, egyetlen emberöltő alatt az evangélium eljutott az akkor ismert világ valamennyi részére, és általuk, mármint imádságban, hitben, odaadásban, meghallgatások történtek, ima meghallgatások, jelek, csodák, gyógyulások kísérték az evangélium útját. Gondolták volna ezt az apostolok akkor, amikor megaláztatásra voltak, amikor féltek, amikor a mesterüket elfogták? Tehát mi ilyen kicsibe gondolkodunk, de az Isten nagyban tervez. És az Istennek terve van veled is, drága testvérem. Úgy, ahogy az apostolokkal, az egyszerű halász emberekkel is terve volt, és az írástudó Pál apostollal is terve volt, a Saullal. Minden reggel, amikor fölkelsz, és felajánlod magadot, és munkádat a jó Istennek, és tőle erőt és bölcsességet kérsz, ismételd el magadban azt, amit az Isten igéje neked mond, Ézsaiás által, hogy tisztelt vagyok az Úr szemében, és erősségem az én Istenem. Nem azért, hogy ezt mantrázzuk, nem azért mondom, hanem azért, mert az Isten ezt nekünk mondja. Elhisszük, ezt nekünk mondja, hogy tisztelt vagyok az Úr szemében, és erősségem az én Istenem. Amikor az emberek elismerés után vágynak, és különböző, nem tudom milyen praktikákat és mit visznek végbe, hogy emberek elismerését, szeretetét megszerezzék. Nem lenne jobb inkább a mennyei atya akaratát keresni, és az Isten szemében megbecsültnek lenni? Nem, de sokkal érdemesebb? Ne felejtsük el, hogy tisztelt vagyok az Úr szemében, és erősségem az én Istenem. Amikor gyaláznak, vagy megkérdőjelezik az indítékaidat, akkor gondolj hálával a szívedben a jó Istenre, hogy tisztelt vagyok az Úr szemében, és erősségem az én Istenem. Elmondok egy példát ezzel erre vonatkozóan az életemből. Még a szülővárosomban voltam, és talán meg voltam házasodva benne, nem vagyok benne biztos. Én nagyon rövid ideig nevelősködtem egy iskolánál, egy intézetnél, átmenetileg. És hát ott, hát elgondolhatjátok, hogy nem evangéliumi alapelvek szerint működtek ott a dolgok. És egyik alkalommal a főnevelő, hát nem tudom, hogy irigységből, vagy milyen megfontolásból, de hát elég keményen szólt velem, hát megkereste azt a hibát, amit ő úgy gondolt, hogy megtalált, és mások előtt, a többi nevelő előtt hát gyalázott, és nagyon csúnyán beszélt velem, és nekem ezt végig kellett hallgatni. És ott ültem, és tudjátok, hogy bírtam ki? Úgyhogy a füzetbe, amelyik előttem volt, leírtam azt, hogy az Isten szeret engem. Az Isten szeret engem. Tehát vannak helyzetek, amikor meg kell erősítsük magunkat az Isten igéjével, és nyilván megbocsájtottam annak az embernek, meg később egy üdítőre is meghívtam, nevelőtársakkal együtt, amikor eljöttem, próbáltam keresztény módon viszonyulni hozzá. Testvérem, amikor a munkádnak nem látszik az eredménye, és megkísért a kísértő, hogy hiába fáradoztál, hiába tékozoltad el az erődet, akkor gondolj arra, hogy tisztelt vagyok az Úr szemében, és erősségem az én Istenem. Hogyan tudsz felserkenni, hogyan tudod felölteni az erősségedet? Hát én elmondom azt, hogy az utóbbi időben én hogyan szoktam keresni a jó Istent. Kimegyek kékesdi dombok közé, és keresem az Istennel való kapcsolatot. Jó, hogy nem a Hargita, és nem azok a fenyvesek, és azok a borvízforrások, és az, ahol én születtem, de minden tájnak megvan a maga szépsége. Kimegyek oda, és erősítem a kapcsolatot a jó Istennel. A szükséges bűnbánatot tartok. Elmondom az Úrnak, hogy látod, Uram, nem tudtam segíteni annak a szerencsétlen alkoholista idős asszonynak sem, aki az utcában lakik. Az istentelenül bánó férjével sem tudtam igazán még közel kerülni. De azok a szomszédok, akik haragban vannak egymással, ott se tudtam a segítségükre lenni. Kérlek, segíts, hogy a világ világossága tudjak lenni, hogy úgy neveljük a gyermekeinket, hogy úgy éljünk, hogy ez a világosság kiáradjon onnan. Tehát ez a feladatunk, testvéreim. Majd az Isten tervez, legalább amit látunk magunk körül, azt csináljuk. Az Isten tervez, és nagy tervei vannak mindannyiunkkal. És amikor jövök le a dombról, a fák közül, egy óra, másfél, két óra után, akkor már énekelek. Dicsérem az Istent. És megköszönöm, és hálát adok, így merítek erőt a mindennapokhoz, a küzdelemhez. Mert erre van szükségem, különben, hát hogy mondjam, magunktól semmire nem vagyunk képesek, csak vétkezni. Ézsaiás által megígérte nekünk a Jóisten, hogyha bűnbánatban megtisztítjuk a szívünket, ha Isten akaratát keressük egész életünkben, nap mint nap, akkor ki fogja tölteni ránk a Szentléleknek nagyobb mértékét. Erre ígéret van. 1888 óta a Szentlélek ki akar áradni ránk, és nincs egy nép, akire kiáradjon. Mert még méltatlanok vagyunk rá. Nem tisztítottuk meg a szívünket, nem adtuk át teljesen magunkat az Istennek. De az Isten ki akarja árasztani ránk, és azt hadd mondjam, hogy ki fogja árasztani a maradékra. Szeretnél-e ez a maradékhoz tartozni, mely minden nyelvből, ágazatból és népből van? Én szeretnék, testvéreim, nem vagyok méltó, de szeretnék, és az Isten méltóvá tud tenni tégedet is, engemet is, és mást is. Mert kívánatos véget akar adni nekünk. A Jóisten arra vágyik, hogy az ő dicsősége, Krisztus jelleme fölragyogjon az ő advent népének az életében és magatartásában. Fölragyogjon a mi közösségünkben, az egymáshoz való viszonyunkban, ahogy egymással beszélünk, ahogy egymáshoz viszonyulunk, ahogy egymást tiszteljük, ahogy elébe megyünk a másiknak, és szolgálunk neki, megfeledkezve önmagunkról. Ezt akarja, hogy fölragyogjon Krisztus világossága a mi jellemünkön. És erre ígéret van, hogy ez meg fog történni, és ezt az ígéretet felolvasom, és ezzel zárom a mai igehirdetést. Szintén Ézsaiás próféta könyvéből, a 60. részből, így olvasom az első három verset. Kelj fel, és add ki világosságod, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad meglátszik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Testvéreim, ez egy ígéret. Ez egy profécia. Ez meg fog valósulni. Vágyakozol rá, hogy te is részese legyél ennek a világosságnak? Hogy mint Isten népének a tagja, mint közösség, fölragyogjon bennünk a Krisztus jelleme, szépsége, kedvessége, szeretete, öröme? Hogyha ez megtörténik, akkor népek jönnek ehhez a világossághoz. Mert az Úr dicsősége rajtad meg fog látszani. Szívből kívánom, hogy ez megvalósuljon az életünkben, és semmi akadály ne legyen, egyetlen bűn se legyen, ami elválaszt minket a jó Istentől, hanem valóban élő közösségben lehessünk, ami megváltó Krisztusunkkal. Amen. Drága Teremtő és megváltó Istenünk, jó Atyánk, köszönjük a Te szeretetedet, amely örökkévaló. Köszönjük Jézus Krisztust, a megváltás művét. Köszönjük, hogy szent lelkeddel hívsz bennünket, és szent igéddel megszólítasz, formálsz és vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy népet készítesz magadnak, és meg fogsz bennünket szabadítani a bűn és a halál sötét völgyéből, és átviszel minket a fiad Jézus Krisztus országába. Édes jó Atyánk, vágyakozunk arra, hogy fiad Jézus Krisztus minél hamarabb eljöjjön, hogy megszentelődjön a te neved, hogy eljöjjön a te királyságod, a te országod, és meglegyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És mi hisszük, hogy te gondoskodsz a mindennapi szükségleteinkről is. És kérjük, hogy bocsáss meg a bűneinket. És ne engedd, hogy bármi is elválasszon tőled, Add, hogy élő kapcsolatban maradjunk Te veled mindenkor, és növekedjünk ebben a kegyelemben. Kérünk, jó Atyánk, hogy add a mi közösségünknek és a Te advent népednek, a Szentléleknek többszörös mértékét. Mert szükségünk van rá, hogy ne vesszünk el és ne tévedjünk el. Szükségünk van arra, hogy megszentelődjünk, és megtanuljunk igazán szeretni és szolgálni, másokért élni. Köszönjük, jó Atyánk, hogy Te végbe viszed ezt. Hiszük, hogy a mindennapok küzdelmeiben velünk leszel. Taníts meg minket arra, hogy mindenkor megragadjuk a Te jobbodat. És soha ne engedjük el a Te kezedet. Benned bízzunk. Ne emberekre építsünk, hanem egyedül Te benned. Szent Fiad Jézus Krisztus által köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Amen.